A mi együtt létünk legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Hozzád jöttünk, mert úgy ismerünk téged, mint aki a bűnösök barátja vagy, mint aki nem vetsz el senkit, aki hozzád jön. Szeretnénk jól érezni magunkat te nálad. Szeretnénk hallani tőled élő szót, felülről valót. Ajándékozz meg bennünket, drága Urunk. Beszélj a szívünk el, mert szeretnénk rendelkezésedre állni. Jézus nevében. Amen. Keressük ki a 692. dicséretet. Előttünk vannak ezek a lapok. Ezeket a lapokat, testvérek, haza lehet vinni. Isten tisztelet után nem csak emlékbe, hanem otthon énekelgetni, dudorászni, aztán majd alkalomattán használni is. Áldott az Isten minnyájunknak Atya. Felolvasom az apostolok cselekedetéről írott könyvből a Szent Igét, a 8. fejezetnek a 26. versétől most már egész a fejezet végéig. Olvassuk, figyeljük, hallgassuk szeretettel. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel és menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakének, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásáért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvittetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, ime itt a víz, mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig az Azótuszba került, és végigjárt valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cézáreába nem ért. Örömmel köszöntöm ma este is a testvéreket. Örülök, hogy ennyien itt vagyunk, és örvendezhetünk az Isten szeretetében, mert az mindig öröm nála lenni, vele találkozni. Hallottuk ezt a testvért, aki messziről, fizikailag is, meg lelkileg is messziről indult keresni az Istent. Aztán olyan szép az igében az, hogy ő nem csak templomban volt, hanem ott imádta az Istent. És ezt hallottuk, hogy teljes odaszánás, teljes leborulást jelentett. Megcsókolni a földet, leborulni, megalázni magunkat előtte, egyszerre kiszolgáltatni magunkat a mennyei felségnek. És látjuk most tovább lépve az igében, hogy ez az ember vágyik megkeresztelkedni. Vágyik Jézus Krisztus vérét hordozni, annak a jelképét hordozni önmagán. Visszatérve ismétlésképpen, kapcsoló ismétlésként, azt is láttuk, hogy milyen rossz egyedül, milyen rossz az annak, aki nem csak, hogy fizikailag van egyedül, hanem még Isten nélkül is van. Ez nagyon rossz. És gondolom, hogy akik átélték ezt valamikor, de mindannyian átéltük, mert senki nem született kereszténynek, Isten nélkül rettenetes. Nagyon rossz. Nagyon rossz. És ez az ember úgy megy tovább, hogy most már meg nagyon jó. Most már boldog vagyok. Na, ez hiányzott nekem. Ez kell nekem. Mert tényleg nem jó egyedül. Testvérek nélkül nem jó. Gyülekezet nélkül, közösség nélkül nem jó. Egy ima háttér nélkül nagyon nem jó. De az ember lépéseket tesz. Én mindig irigylem azokat a testvéreket, akik lépéseket tesznek annak érdekében, hogy változzon. Van egy kedves ismerősöm, akinek a férje hát alkoholista volt, és ilyenkor nagyon sok asszony bele süpped abba, hogy elkezdi szidni a férjét. Ez az asszony is azt mondta, hogy ő meg is verte a férjét. Hát ilyen is van. Megverte, mikor berúgott. De az asszony elkezdett lépéseket tenni annak érdekében, hogy valami történjen. Elment a pszichiátriára. A pszichiátrián a következőket mondták, hogy mit tudunk segíteni, de az az igazság, hogy nem túl nagy eredménye. Milyen őszinték, ugye? Hogy állnak maguk a vallással? Nem értem. Reformátusok vagyunk. Elmegyünk egyszer-kétszer a templomba, de amúgy ilyen távolságtartók vagyunk, mint ahogy hallottuk. Mert van itt a városban, mondja az illető professzor, van itt a városban egy kis közösség. Tetszik tudni, ott lent a Ludas utcában, péntek délután 5 órakor szoktak gyűlni a testvérek, szabadult alkoholisták. Tudja meg, hogy ott 75%-nyi a szabadulás, de ha maguk sehogy nincsenek, jó lenne bekapcsolódni oda, mert elsősorban hát lelkileg van ott probléma, azért iszik a maga férje. És akkor az asszony azt se tudta, hogy hol van ez az utca, de elkezdett keresgélni, lépéseket tett. Elment, megkereste azt az utcát. Egyszer beült a bibliórára. Beült a bibliórára, és aztán kiderült, hogy ő azt hitte, hogy a férjével van baj. Így szokott lenni általában. Rájött, hogy hoppá, hát ez nem méltó egy asszonyhoz, hogy verje a férjét. Hát ez nagyon nem jó. Hát persze, hogy iszik, szerencsétlen, ha otthon is ilyen, így megalázzák. Persze, megy a kocsmába, ott nem fogják mondani, hogy miért iszol. Ott nem fogják rúgni a bokáját. Ott nem fogják szidni. Visszamegy, még többet iszik. Lépéseket tett. És a férje észrevette, hogy az asszony másként jött haza. Elment egy pénteken, két pénteken, három pénteken. És egy idő után azt kérdezte a férje, hogy te hova jársz? Te olyan más vagy. Mi történt veled? Olyan rég nem kaptam ki. És a férje is elment. Lépéseket tett az asszony, és a lépéseket tett utána a férfi, és megkívánta. Hát ez az, testvérek. Probléma van, akkor tegyek lépéseket, de az semmiképpen nem jó, hogy valaki belenyugszik. Ez van, amit csináljunk, ilyen az élet. Nagyon sok ember belekeseredik, meg így belenyugszik, ez az élet, ilyen az élet, nincs mit tenni. Itt van. Isten olyan szeretettel és határozottsággal mondja, meg hallottuk itt a héten, és hogy van megoldás. Csak ki kell mozdulni. Ez az ember otthon marad, minden marad a régiben. Ha ez az ember nem kérdez, ahol tudom én, Fülöp, hagyjad, te nekem ne beszélj. Marad a régiben. És arra is rácsodálkozhatunk ebben a történetben, hogy hány helyen kibicsaklodhatott volna az evangelizáció, ennek az embernek a megtérése. A történetesen Fülöp éppen lusta. Ó, most nem megyek. Valószínű, hogy csak egy negyed órán, fél órán múlott, hogy nem találkoznak. Elmennek egymás mellett. Ha nincs ott, mit csináljunk? Menjünk haza. küldött az Úr, megyek, de hát nem volt ott, eltévesztettem. Most nem akartam menni, most nincs időm, most fáradt vagyok. Elment, de az Úr Fülöptől kérte volna számon ennek az embernek a lelkét. Vagy Fülöp éppen szégyelős. Egy vadidegen embert azért megszólítani az utcán, hát ez azért olyan, hát ez azért nem megy. Nem tudok én megszólítni embereket. Vagy ha komornyik, nem állítja meg a szekerét, hanem éppen a lovak közé jutnak. Menjünk gyorsan, hagyjuk ezt a tekergőt itt. Ismét csak. Annyiféle rizikófaktor, végig gondoltam, gondolkozzatok ezen tovább, hány ilyen rizikófaktor van ebben a történetben. És Isten mindeniket szépen-szépen félretett, és ezért is dicsőítettem az Istent, hogy milyen jó, Uram, hogy félretetted. Ó, de jó! Áldott legyen a neved! Egy pár lépésben szeretném elmondani, hogy hogy is történt ennek az embernek a megtérés, elmegy oda, ahol az evangéliumot hirdetik. Elment a jeruzsálemi templomba. Ott hiába keresgélt javon másfele, nem találta volna meg. Az etióp pogány templomban nem találta volna meg, nem hallotta volna meg ezt az evangéliumot. Szokták mondani nekem is, hogy otthon is lehet imádkozni. Az biztos. Nem csak lehet. Kötelező. Kell. Ó, nem megyek, nem mozdulok, lehet hallgatni a televízióban és rádióban, és persze, hogy lehet. Kell. Biztos vannak itt testvérek között is, akik szokták hallgatni, meg szokták olvasni otthon is az igét, meg az ige hirdetéseket. De aki egyszer már ráérzett arra, hogy milyen a közösség, milyen jó íze van annak, amikor a testvérek között vagyok, amikor csillog a testvéreknek a szeme, amikor együtt imádkozunk, együtt dicsőítjük az Istent, az többet ezt a lehetőséget nem fogja kihagyni. Mert Isten ugye azt mondta, hogy ő ott van, ahol ketten-hárman összegyűlnek az ő nevében. Ott fokozottan működik, dolgozik az Istennek a szent lelke. Itt forrósodik fel, itt melegedik fel a szívünk. Bizonyára hallottak a testvérek is az dél-koreai, Észak-Koreában, nyomorúságban, a dél-koreai lelki ébredésről. Hallott egy gyülekezet, ahol vasárnaponként 17 istentisztelet van. 17! Annak a gyülekezetnek 50 ezer tagja van. Rácsodálkozunk, de tudjátok, hogy kezdődött ez az ébredés? Hogy kezdődött ennek a gyülekezetnek az élete? Ez egy kicsi, jelentéktelen, 30 tagból álló gyülekezetecske volt. Ennyi volt. De az a 30 ember elhatározta, hogy nem fog eltelni egyetlen egy nap, hogy mindenki, mind a 30 ember tovább fogja mondani legalább egy embernek az evangéliumot. És ezt megfogadták szeretettel az Úr előtt, és kérték erre a segítséget. Egy nap a gyülekezet lelkipásztora nem volt otthon. Valahol szolgált másfelé. És a lelkipásztornak a felesége este fektette a gyerekeket, végül is aztán ő is ágyba zuhant, és éppen azon elmélkedett, hogy hát a mai nap én senkinek nem adtam át. Eltelt ez a nap, éppen a prédikátornak a felesége. És ahogy ezen elmélkedik, már le volt oltva a villany, hallja, hogy recs, rop, valaki bejön fel a kezekkel ide a pénzt. Egy betörő. Isten hozta. Felugrott ez az asz. Kérem, ne ijedjen meg, mondta a betörőnek. Most bánt a lelkiismeret, és most kértem az Istent, hogy bocsásson meg, hogy én még nem mondtam el. Nagyon szépen kérem, álljon meg egy pillanatra, mondjam el magának is az evangéliumot. Hallott maga Jézusról. Tudja maga, mit jelent Jézus Krisztus feltámadása. Én szeretem magát, én fogok imádkozni magáért. A betörő ott ért meg a prédikátor lakásán. Lehet elmosolyodunk rajta, testvérek, de eltelnek a napok. Nem betörőnek, hanem hozzám érkezőnek. Sikerül valahogy a beszélgetésbe becsempészni az evangéliumot. Vajon sikerül oda mondani, elmondani. Tudod te, hogy lehet boldog életet élni? Éppen most. Itt, a 21. században. Így kezdődött a dél-koreai ébredés többek között. Minden tag tovább mondta. Nem szégyelte, nem bicsaklott ki az evangelizáció a szívében. Aztán olvasta az igét és hallgatta a magyarázatokat. Ez nagyon fontos. Tulajdonképpen hallottuk, hogy azon a szekéren megy az ige, megy az evangélium Etiópia felé. És ott, azon a szekéren, ott az egyház. Két ember. Volt ilyen szakasz az egyháznak. Két ember egy-egy faluban. Egy ember. Azok, akik imádkoznak, az az egyház. Az az egyház, ahol két ember, három ember segítségül hívja az Úr nevét. Akár a gyárban, akár az iskola folyosójának egyik sarkában, akár az istentisztelet előtt imádkozva az evangelizációt, az az egyház. Az emberek szeretik az Urat, és segítségül hívják őt. Annak idején Betlen Gáborék a fronton is olvasták az igét. Ott volt vele az udvari pap. Minden este istentiszteletet tartottak, és minden nap hallgatta az Isten igét. Akkor az volt Erdélynek az aranykora, nem véletlen. Imádkozó fejedelmeink voltak. És így kezdődött el ennek az embernek is az aranykora. Elkezdődött egy aranykor. És hallottuk, hogy vágyik megkeresztelkedni. Akkor elmennek egy víz mellett, most már nincs semmi akadálya, most már én is meg szeretnék keresztelkedni. Elkötelezni magamat végleg Krisztus Jézus mellett. Testvérek, mire emlékeztet a keresztvíz? Jézus Krisztus vérére. Sok felekezet vitázik arról, hogy meg kell felnőtt korba keresztelni. Mi azt mondjuk, gyermekkorba keresztelünk. Van, akik másod, harmadszor is megkeresztelik, vannak olyan felekezetek. Most kinek van igaza? Hányszor kell megkeresztelkedni? Kinek van igaza ilyenkor? Testvérek, én úgy értettem meg, és úgy vezetett a lélek, hogy tulajdonképpen minden nap. Minden nap. Az a szeresztíz Jézus Krisztus vérét jelképezi. A bűneimet, amelyeket ma követtem el, ma kell odavinnem a Jézus Krisztus vére alá. Úr Jézus, keresztelj meg, Úr Jézus, mosd le rólam a szennyet. Az a víz csak jelkép. Az nem tud megtisztítani, de Jézus vére az meg tud tisztítani bennünket minden bűntől. Úgy érzem, hogy erre vágyott ez a testvér, és hogy Uram, tisztíts meg, most már én tiszta akarok lenni. Az a sok mocsok, ami bennem van, rajtam van, attól vágyok megszabadulni. Egy nagyon egyszerű embertől hallottam a következő példát. Ő azt mondta, hogy kétfajta ember van. Az Isten gyermekeinek ilyen cica, macska természetük van. Beleesik a vízbe, kiugrik belőle, nem érzi a magát benne, lerázza magáról. Ez nem az én közegem. Itt én nem érzem jól magam. És van a másik, a disznó. Még belehemperek. Jól érzi magát benne. Van, aki jól érzi magát benne. Van, aki meg vágyik. Ez nem az én világom. Itt nem érzem jól magam. Itt nem szeretek. Az egy baleset. Beleestem a vízbe. Ne őrülj ellenségem. Beleestem. Megtörténik hívőkkel is, ugye? Beleestem. Sokféle nyomorúság kísért bennünket, megtörténik, lehúz bennünket, vezet a szemem, a vérem, a szám, a szívem, de vágyok belőle kijönni. Az, hogy valaki egyszer megtörténik, kétszer megtörténik egy bűn. Megtörténik. De hogy jól érzi magát valaki benne, hogy évekig takar bizonyos dolgokat, az valami nem normális. Ott baj van, testvérek. Jól érezzük magunkat a bűnben, vagy vágyunk belőle kijönni. Szeretnék meg szegszabadulni tőle. Van a János harmadik levelében egy csodálatos ember. Úgy hívják Gájusz. És erről a testvérről a következőket mondja a Szentírás. János ezt írja neki. Szeretett testvérem. Hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel. Még az idegenekért is, akik bizonyságot is tettek szeretetedről a gyülekezet előtt. Hát mi ez? Ez egy kitüntetés. Nem szeretnél egy ilyen kitüntetést, egy ilyen érmét? János apostol meghallotta, hogy Gájusz testvér mindenben hűségesen jár el. És ez nagyon hangsúlyos. Az új fordítás, ezt nem hozza, de a régi fordítás, a Károli, meg a revideált Károli, és mondja, mindenben. Nagyon tetszett nekem. Nem itt, ott, egy-két csip-csup dologban, hanem igényes vagyok, és mindenben hűségesen szeretnék eljárni. Mert az Isten gyermekeiről, a sáfárokról ez van megírva, nem azt fogják megkérdezni, hogy mit tettél meg, hol voltál, hanem hűségesen jártam el. A hűséget fogják számon kérni tőlem. Nem szeretné egy ilyen oklevelet kapni? Egy ilyen érmét, kitüntetést? Hűségesen jártál el mindenben. Rád lehetett bízni dolgokat. Hűségesen jártál el. Én vágyok egy ilyen diplomára. De tudjátok, itt a héten a családnál, kedves kántor testvérünknél laktunk ezen a héten, és olvastuk az igét. És nagyon drága volt ott az igében, hogy Isten majd egyszer nyilvánosan az egész világ teremtett világ előtt fel ki fogja hirdetni. Itt van ez a testvér. Nem tudott róla senki. Nem ismert ennek az embernek szolgálatát. Lehet, hogy lenézett volt. Titokban tette, amit tett. Nézzétek meg, az Isten kihirdeti az angyalok előtt, az angyalok megtapsolják. Sok ember meg irigykedve fogja nézni, vagy szent irigységgel. Nézzétek meg, egy diplomát kapott az Istentől. És ez komoly. Isten adjon, én szeretném a mindenikünket ott majd a teremtett világ előtt kitüntetni, lépj elő, megkapja a kitüntetését mindenki, megfizet neked nyilván, megfizet neked nyilvánosan, úgy van megírva. Gájusz a lélekmentés diplomáját is megkapta, és gondolom, hogy meg fogja kapni Fülöp testvérünk is a lélekmentés diplomáját. Úgy van ugye, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. A lélekmentésben van, milyen diplomát fogunk kapni? A másokért való imádkozásban milyen diplomát fogunk kapni? Úgy vágyunk arra, hogy felírják, rögzítsék, tudjanak róla. De szeretettel, hűségesen, szeretettel mondom, testvérek, hogy az Isten jegyzi, tudja, és meg fog nekünk fizetni. Hány embert vezettem Krisztushoz? Advent a Jézus Krisztus visszajövetelére figyelmeztet bennünket. Kint is, meg mindenütt, rádióban, televízióban, egyután, mert még jobban a kicsi Jézuskára figyelmeztetnek bennünket. Az advent a kicsi Jézuskára való várakozásnak az ideje. Dehogy a kicsi Jézuska már eljött. A dicsőséges Jézust várjuk. Ő, aki vissza fog jönni, Jézuska már nem fog jönni. Az már megszületett 2000 évvel ezelőtt. De a dicsőséges Jézus ezután fog visszajönni. És vajon, testvérek, ez a dicsőséges Jézus, mikor visszajön, vajon hogyan fog találni bennünket? Múlt este olvastam valamit itt a testvéreknek, ha nem haragusztok, egy levelet szeretnék, egy képzelt levelet felolvasni. Az a címe, lehet ezt is vannak, akik ismerik közöttetek, az a címe, hogy Levél a pokolból. Egy fiatalember balesetet szenved váratlanul, mert nyilván mindig váratlanul jön, és túlfelőről ír egy levelet a barátjának, így hangzik: kedves Sanyi, ma haltam meg. Ez teljesen más, mint amire számítottam. Tudod, mindig is azt hittem, hogy ha meghalok, akkor egy ködös és homályos helyre kerülök, ahol semmit nem érzek, semmiről nem tudok. De ez a hely kristálytiszta. Még a földi életemnél is valóságosabb. Tudok gondolkodni, tudok beszélni, érezni is tudok. És most félek. Nagyon félek. Rögtön az ütközés után a szellemem elhagyta a testemet, és ez volt a legijesztőbb dolog, Sanyi. Hallottam magamat ordítani. El sem tudom képzelni. Aztán hirtelen elkezdtem zuhanni lefelé. Nagyon mélyre. Olyan sötétségben, amit tapintani lehetett. El sem lehet képzelni, milyen félelmetes volt az a sötétség. Aztán egy lény, szerintem egy démon, megragadta a karomat, és elkezdett vonszolni. Halálra voltam rémülve. Fogalmam nem volt, mi fog történni. Megkérdeztem azt a lényt, hová visz, de nem válaszolt. Aztán újból megkérdeztem, végül is azt mondta, hogy csak azok léphetnek be a mennybe, akik még földi életük során megvallották Jézust megváltójuknak. A többiek sajnos a pokolba kerülnek. Annyira megvoltam rémülve, miközben a lény vonszolt magával, gondolkodtam, és tudod, mint gondolkodtam? Rajtad. Te jutottál eszembe, Sanyi. Te keresztjén vagy. Te magad mondtad nekem. Kétszer is szóba került ma. Először is Ica hozta fel. Te pedig csak elviccelted. Robi újból felhozta. Te azonban témát váltottál, emlékszel? Mindez közvetlenül a baleset előtt történt. Sanyi, a kérdés, ami az őrületbe kergett, az az, hogy miért nem mondtad soha, hogy mit kell tennem, hogy keresztjén legyek? Ugye te azt bizonygattad, hogy a barátom vagy. Ha valóban az lettél volna, akkor beszélned kellett volna nekem erről a Jézusról. Figyelmeztetned kellett volna, és akkor megmenekülhettem volna ettől az iszonyú helytől, ahova tartok. Érzem, hogy zakatol a szívem a torkomban. Egyre közeledünk. Már hallottam erről a helyről, Sanyi. A tüzes tónak hívják. Sanyi, nem bírom tovább. Rettegek. Már érzem az orromban a kénes égetett bűzt. Már látom a szikla szélét, ez már a vég. Nincs már remény. Soha. Zuhanok a lángba. Miért, Sanyi? Miért nem mondtad soha, hogy kicsoda Jézus? Miért nem mondtad, Sanyi? Barátod Józsi. Nem tudom, hogy olvashatjuk ezt úgy, hogy ne remegjen bele a szívünk. Valaki nem küldhet nekem is egy ilyen levelet. Nem mondtad el. Elvesztem, és ez miattad történt. El lehet a kereszténységről sokat mondani, sok mindent prédikálni, el lehet tölteni itt egy hetet, de vajon átérzem-e azt, hogy én azért vagyok a Földön, hogy embereket segítsek az üdvösségre. Erről szól a kereszténység. Ha pedig valakiben megszületett a héten, akkor az Isten neve legyen áldott, ha megerősödött a lélekmentés vágya, elkezdtek fájni a saját bűnei, meg emberekért elkezdett imádkozni, felelősséget érezni, azért is az Isten neve legyen áldott. És akkor mehetünk tovább örömmel, úgy, ahogyan ez a testvérünk is tovább ment az útján örömmel. Úgy fejeződik be ez a történet, hogy Fülöp tovább ment az útján örömmel. Miért? Megtettem a dolgomat. Én elmondtam, ez az ember meghallotta, megkeresztelkedett, most már az Úr dolga. Most már Jézus fog őt vezetni. Az én feladatom, mandátum, amit lejárt. Én befejeztem. Én megtettem, amit meg kellett tennem. Na, így szokott lenni, testvérek, ez az engedelmességnek a következménye, az öröm. Tovább megy az útján örömmel. Nem kellett bántsa a lelkiismeret, hogy nem mondtam, jaj. Elmondtam, és hál' Istennek, az Isten megáldotta. Testvérek, mi szeretnénk tovább menni örömmel. Mi ma este, Isten segít, 11 órakor hazautazunk. Szeretnénk azzal az örömmel elutazni, hogy jó volt itt köztetek. Jó volt az evangéliumot hirdetni, jó volt a csillogó szemeteket látni. Jó volt látni az Isten lelkének a munkáját, hogy bennünk is Isten sok minden utálatosságot felfedett a készülés rendjén, meg az ige hirdetés közben is. És tudom, hogy ezután még többet fog, mert az ő magvetése az olyan, hogy amit ő vetel, azt ő fogja majd learatni. Én kívánom, hogy ti is menjetek tovább örömmel, tegyük a dolgunkat. Minden engedelmességből öröm fakad, de az engedetlenségből, a makacságból, abból sok keserűség, sok szomorúság. Ha valaki ellenáll, az nem lesz boldogabb attól, hogy jaj, de jó, hogy ellenálltam. Az nem lesz boldogabb attól, hogy hál' Istennek, hogy én nem engedtem. Az nem tesz boldoggá. Mindig az engedelmesség tesz boldoggá. Jaj, de jó, hogy megléptem ezt. Hála Istennek. Az Úr Jézus maradjon az áldásával veletek. Adjon nektek szép adventi időt, karácsonyt, boldog új esztendőt. Valószínűleg ebben az esztendőben nem találkozunk, de ha nem találkoznánk, akkor találkozzunk a trónus előtt. Amen. Áldva és magasztalva legyen felséges neved, dicsőséges királyunk, hogy mellénk is küldöttél Fülöpöket. Köszönjük azokat a nőtestvéreket, azokat a férfiakat, akik mellénk ültek, akik imádkoztak velünk, meg értünk, akiknek fájt az elveszettségünk, és köszönjük azokat is, akik elkötelezték magukat a lélekmentés szolgálatában. Szeretnénk hűségesen továbbadni a megmentő evangéliumot rajtunk is, ez segített, és ez fog segíteni másokon is. Segíts, hogy ne hallgassuk el. Úgy szeretnénk engedelmeskedni neked, Urunk, mindenben. Olyan jó lenne, olyan kitüntető érmét kaphatnánk majd. Mindenben hűséges voltál, Urunk. Nem tudom elmondani, nem tudjuk elmondani. Ha elmondod, akkor az a Jézus vérének az érdeme, az a te dicsőséged. Úgy szeretnénk, hogy vágynánk mindenben engedelmeskedni, nem megszomorítani téged, hogy aztán mehessünk tovább örömmel, boldogan az úton. Én köszönöm, hogy itt voltam a testvérekkel. Köszönöm, amit itt kaptam, a sok szeretetet, imádkozó életeket láttam. Kérünk, amit te vetettél, azt majd te arasd le a te neved dicsőségére. Készíts bennünket a dicsőséges visszajöveteledre, hogy egy lélekért se érjen vágyja minket, hogy miattunk nem látta meg a te dicsőséges orcádat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az angyalok szolgálata következik, a kórus. Hallgassuk meg.